Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Szombati adásunk tartalmából. 6. Pál pápa televízión követte az élő közvetítést a holdra szállásról. John Henry Newman vándorútja, Nemeshegyi Péter jezsuita tanulmányának 2. része, megtérésétől a bíborosi kinevezésig. Pál pápa televízión követte az élő közvetítést a holdra szállásról. 50 évvel ezelőtt, 1969. július 20-án az ember eljutott a holdra. A RAI olasz állami televízió és a Vatikáni Rádió mikrofonjai megörökítették Montini pápa reakcióját, amikor a képernyő előtt ülve széttárja karját és hálát ad Istennek a nagy űrbeli vállalkozásért. A RAI által a Vatikáni Rádió rendelkezésére bocsátott közel 6 perces videóban megláthatjuk a tudomány és a hit találkozását, ami elénk tárja a múltat. Az összeállítás azt mutatja be, hogy 6. Pál pápa miként követte az Apollo 11 missziójának holdra szállását a Róma közelében fekvő Castel Gandolfóban, a vatikáni csillagvizsgálóban. A rendkívüli felvétel elején 6. Pált látjuk, amint a jezsuita rendre bízott csillagvizsgáló teleszkópjába tekint, az égboltot fürkészve, miközben zajlik a televízióban az élő közvetítés a holdra szállásról. A csillagászati távcsőtől eltávolodva a pápa aztán leül a televízió elé, és az egész világgal együtt követi a történelmi eseményt. Az olasz újságíró, aki közvetítette a holdra szállást, egyszer csak bejelenti, hogy sikerült a leszállás. Ekkor 6. Pál pápa kitárja karjait, és első szavai az, hogy Deo gratias, vagyis hála Istennek. A houstoni NASA központból közvetítő olasz tudósító ekkor bejelenti magyar idő szerint 22 óra 17 perckor, hogy az ember által vezetett űrhajó leszállt egy másik égitestre, a holdra. Ekkor 6. Pál először olasz, majd angol nyelven felolvasta üzenetét az asztronautáknak, Neil Armstrongnak, Edwin Aldrinnak és Michael Collinsnak. Beszédét befejezve a pápa oldalra tekint és mosolyog.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini del buon volere.
Dicsőség Istennek a mennyben, és béke a földön a jó akaratú embereknek, kezdte beszédét 6. Pál. Mi, annak a Krisztusnak az alázatos követői, aki amikor az istenség messzeségéből eljött közénk, felhangzottak az angyaloknak ezek az áldott szavai, most mi is elismételjük, mint az egész földi világunk ünnepi himnuszát. E föld immár nem leküzdhetetlen határa az emberi létezésnek, hanem határtalan terek és új sorsok nyitott kapuja. Dicsőség Istennek!
E onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale.
Tisztelet nektek, e nagy űrbeli vállalkozás megvalósítóinak. Tisztelet a felelősöknek, a tudósoknak, az ötletgazdáknak, a szervezőknek és a munkásoknak. Tisztelet mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a merész repülést. Tisztelet nektek, akik valamilyen módon részt vettetek ebben. Tisztelet nektek, akik egyedülálló műszereitek előtt ültök és irányítotok. Nektek, akik tájékoztatjátok a világot erről a vállalkozásról és az óráról, amely kiszélesíti az ember bölcs és merész uralmát az ég messzeségébe. Tisztelet, üdvözlet és áldás. Angolra váltva 6. Pál így folytatta beszédét. Innen, a Castel Gandolfói csillagvizsgálójából 6. Pál pápa szól hozzátok, űrhajósok.
Honor, greetings and blessing to you, conquerors of the moon.
Tisztelet, üdvözlet és áldás nektek, a hold, éjszakáink és álmaink halvány lámpása meghódítóinak. Hozzátok el neki élő jelenlétetekkel a szellem hangját, az Istennek, a mi teremtőnknek és atyánknak szóló himnuszt. Közel vagyunk hozzátok jó kívánságainkkal és imáinkkal. Az egész katolikus egyházzal együtt 6. Pál pápa üdvözöl benneteket. John Henry Newman vándorútja. Nemeshegyi Péter jezsuita tanulmányának második része, megtérésétől a bíborosi kinevezésig.
Megtérése után nem sokára Newman fájó szívvel elköltözik Little More-ból, és a Wiseman által vezetett Birmingham közelében levő Oscott-i katolikus szeminárium lakója lesz. Oscott College vigasztalanul csúf épület volt ugyan, de Newman nagy vigasztalására szolgált, hogy egy tető alatt lakhatott az Eukarisztiában jelenlevő Úr Krisztussal. Bizonyára csodálkoztak a szemináriumban lakó katolikus kispapok, amikor a híres oxfordi professzor ott állt sorba velük Wiseman szobája előtt, hogy elvégezze heti szentgyónását. Némi tétovázás után Newman elhatározta, hogy papként kívánja szolgálni a katolikus egyházat. Wiseman ajánlotta neki, hogy lépjen be a Néri Szent Fülöp által alapított oratóriánusok társaságába.
Erre fel Newman Rómába utazott, ahová 1846. október 28-án érkezett meg, és szállást kapott az akkor jezsuiták által vezetett Propaganda Fide papnevelő intézetben. A jezsuiták nagy előzékenységgel fogadták szokatlan vendégüket. Nem kötelezték további tanulmányokra, hanem már 1847. május 30-án Newman megkaphatta a katolikus papszentelést. Newmant már az anglikán egyházban pappá szentelték ugyan, de most ő maga is bizonytalannak tekintette az anglikán papszentelések érvényességét. Ezért semmi nehézséget nem jelentett számára a katolikus egyházban történt papszentelés felvétele. Felszentelése után Newman a római oratoriánusoknál néhány hónapos noviciátust végzett, és novemberben visszautazott Angliába azzal a pápai felhatalmazással, hogy oratoriánus házakat alapítson. Newman 1849. február 2-án alapította meg Birmingham városában az első angliai oratóriumot, amelyet élete végéig vezetett, és amely máig fennáll, működik, és fontos feladatának tartja alapítója emlékének ápolását.
Angliában nagy vihart kavart 9. Pius pápa 1850. szeptember 29-én felállította a katolikus püspöki hierarchiát Angliában, és kinevezte Nicholas Wisemant bíborossá és Westminsteri érsekké. A hír heves katolikus ellenes tüntetésekhez vezetett, de Wisemannak sikerült okos viselkedésével és írásaival megnyugtatni a kedélyeket. Newman a birminghami oratórium lelkipásztori tevékenységei mellett talált időt további könyvek írására. Írt egy regényt, Veszteség és nyereség, egy konvertita története címmel. Remek stílusban ír apologetikus füzeteket, közben nagy élvezettel folytatja az egyházatyák műveinek tanulmányozását.
Közben Newman számára egy nagyobb fontosságú esemény is történt. Az írországi Armagh érseke Paul Cullen 1851-ben felkéri Newmant egy írországi katolikus egyetem alapítására, és kinevezi őt a jövendő egyetem rektorává. Ettől kezdve 7 éven át Newman ide-oda utazgat Dublin és Birmingham között. Tovább irányítja a birminghami szegények közötti oratórium működését, és nagy energiával neki lát az írországi katolikus egyetem felállításához. Az egyetem alapításával kapcsolatos fáradozásainak maradandó eredménye volt az Egyetem ideája című könyve, amely mind a mai napig a katolikus felsőoktatás ideájának egyik legnagyszerűbb megfogalmazása. Newman kijelenti, a tudás és az ész a hit megbízható szolgálói. Az egyház semmiféle tudástól nem fél, mert minden tudományág kapcsolatban van egymással, minthogy a tudástárgya bensőséges egységet alkot, hiszen ezt a tárgyat a teremtő tettei és művei képezik.
Newman napjai azzal telnek, hogy a birminghami oratórium és iskola ügyes-bajos dolgait intézi, vezeti az elszámolásokat, foglalkozik a növendékekkel, igyekszik megoldani a tanárok közötti kisényes konfliktusokat, helyettesíti a beteg tanárokat. Ebbe a szürke hétköznapi világba csapott bele villámként az anglikán lelkész Charles Kingsley 1863-ban megjelent támadása, aki élesen nekiment Newmannek, és azt állította, hogy Newman képmutatóan tévesztette meg egyházát, már régen meggyőződéses római katolikus volt, amikor még az anglikán egyház lelkészeként tevékenykedett, és álnokul becsapta az embereket. Mintha darás-szúrás érte volna Newmant, úgy felháborodott. Mindent el tudott volna viselni, csak ezt nem, hogy becstelen képmutatónak állítsák. Úgy érezte, hogy Kingsley vádjaira az egyetlen lehetséges válasz az lesz, ha egészen őszintén feltárja eddigi életútját. Óriási energiával heteken át reggeltől késő estig írja válaszát. Ennek a gigászi munkának eredménye lett Newman leghíresebb könyve, az Apologia pro Vita Sua. Amellett, hogy szatirikus éllel megsemmisíti Kingsley vágyait, a könyv legnagyobb értéke egy nagy személyiség belső életútjának könyörtelenül hűséges és pontos feltárása.
A könyvnek óriási sikere volt. Kingsley nem ismert válaszolni rá. Nem csak a katolikusok előtt mutatkozott meg a sokszor félreértett Newman igazi személyisége, hanem még az anglikán nagyközönség is tisztelettel hajolt meg ennek az igazi angol gentlemannek az életútja előtt. A könyvet újra meg újra ki kellett nyomtatni, és annyi példány kelt el belőle, hogy Newman iskolájának többé már nem voltak anyagi gondjai.
Miközben Newman szorgalmasan rendezgette hatalmas levelezését és rendezte sajtó alá régebbi műveit, a katolikus egyház egy rendkívüli eseményre készülődött. 9. Pius pápa összehívta az első vatikáni zsinatot. A pápai állam feletti uralmában veszélyeztetett pápa ezzel a zsinattal akarta megerősíteni tekintélyét és a modern világ tévtanai elleni harcát. Ezért a zsinatnak nagy tétje a pápai tévedhetetlenség dogmaként való kihirdetése volt. A kihirdetés mellett kardoskodott Manning bíboros, Westminsteri érsek és sokan mások. Newman a kérdésre vonatkozólag ezt írta. A pápa tévedhetetlenségéről mindig azt gondoltam, hogy valószínű. Azt is gondoltam, hogy dogmakénti kihirdetése időszerűtlen és valószínűtlen, de ha kihirdetése megtörténnék, annak elfogadása számomra nem jelentene nehézséget. A nagy vita lármája és a tévedhetetlenséget sürgető személyek gátlástalansága nem tetszett Newmannek, de amikor végül megtörtént a dogma kihirdetése, és a kihirdetést időszerűtlennek tartó püspökök is elfogadták azt, Newman is minden nehézség nélkül magáévá tette. A zsinati megfogalmazás nagyon pontos volt, a pápa a Krisztus és a Szentlélek jóvoltából azzal a tévedhetetlenséggel rendelkezik, amely az egyházé. A tévedhetetlenség csak az ünnepélyes ex-katedra kijelentésekre áll fenn, és csak a hit és erkölcs kérdéseire vonatkozik, nem pedig politikai és természettudományos kérdésekre.
Newman sajnálta, hogy a vatikáni zsinat csak a pápa szerepével foglalkozott, és nem volt ideje arra, hogy kiegyensúlyozott egyháztant fogalmazzon meg, és abba illesse bele a pápa sajátos feladatát. Azzal vigasztalódott, hogy egy későbbi egyetemes zsinat majd kiegészíti és egyensúlyba hozza ezt a dogmát, amint az az egyház történetében régebben többször is megesett. Addig is legyünk türelmesek, és őrizzük meg hitünket. Majd egy új pápa és egy új zsinat kiegyensúlyozhatja a hajót. Newman ezzel megint jó prófétának bizonyult. A II. Vatikáni zsinat az egyházról szóló konstitúciójával valóban kiegyensúlyozta az egyház hajóját.
Az öregedő Newmant 1879-ben váratlan öröm érte. Az Oxfordi Trinity College kinevezte tiszteletbeli tagjának. Diákkorában ez volt az a college, ahol Newman egyetemi kezdőéveit töltötte, miután kikérte püspökének, Ulad Hornnak. Véleményét örömmel elfogadta a kinevezést. Hosszú évek után először meglátogatta Oxfordot, ahol nagy tisztelettel fogadták. Közben a katolikus egyházban nagy jelentőségű események zajlottak. 9. Pius pápa 1878. februárjában meghalt, és a bíborosok utódjának Pecsi bíboros választották, aki 13. Leó nevet vette fel. Az új pápa első nyilatkozatában pápai tevékenységének céljaként Newman nagy örömére a modern világgal való kibékülést hirdette meg. A nagy meglepetés azonban akkor éri Newmant, amikor a pápai bíborosi államtitkár tudatta a Manning Westminsteri érsekkel, hogy az új pápa John Henry Newman bíborossá szeretné kinevezni. Newman meglepődött, de úgy érezte, hogy el kell fogadni a kinevezést. Csak az volt a nehézsége, hogy akkoriban a bíborosoknak Rómába kellett lakniuk, Newman pedig öregkora és egészségi állapota miatt nem szeretett volna elköltözni Birminghamből. A Rómával való levelezés Manningon keresztül zajlott, aki furcsa módon Newman válaszát úgy értelmezte, hogy Newman visszautasítja a kinevezést. 13. Leó pápa ezt hallva természetesen megsértődött. Mivel azonban Angliában már híre ment a bíborosi kinevezés tervének, megmozdultak Angliában a világi katolikusok és Ullalt Horn püspök is, úgyhogy hamarosan sikerült elsimítani a félreértéseket. A pápa szívesen beleegyezett abba, hogy Newman bíborosként is Birminghamben éljen.
Így azután 1878. március 15-én megérkezett Newmanhez a hivatalos értesítés bíborosi kinevezéséről. Newman áprilisban érkezett Rómába, ahol 13. Leó pápa nagy szeretettel fogadta. Május elején Newman erős megfázás miatt betegágyba került, de annyira felépült, hogy át tudta venni a hivatalos kinevezési iratot. Válaszként mondott beszédében összefoglalta egész addigi tevékenységének értelmét.
Hosszú évek során sok hibát követtem el. Egyáltalán nem rendelkezem azzal a nagyfokú tökéletességgel, amely a szentek írásaiban lelhető, vagyis azzal, hogy nem találhatunk bennük tévedést. Azt azonban merem állítani, hogy mindabban, amit írtam, őszinte szándék vezetett, nem törekedtem egyéni célokra, engedelmességre hajló voltam, készségesen elfogadtam, hogy mások kijavítsanak, rettegtem a tévedéstől, vágyakoztam, hogy szolgáljak a Szentegyháznak, és Isten irgalmából meglehetős eredményt értem el. Örömmel mondom, hogy egy nagy veszedelemnek kezdettől fogva ellenálltam, vagyis 30-40-50 éven keresztül minden erőmmel ellenálltam a vallási téren mutatkozó liberalizmus szellemének. A vallási liberalizmus tana azt állítja, hogy nincs pozitív valóság a vallásban, hanem mindegyik vallás ugyanannyit ér, mint a másik. A liberalizmus semmelyik vallás nem fogadja el igaznak, azt állítja, hogy minden vallással szemben legyünk toleránsak, mert minden vallás csak vélekedés. A kinyilatkoztatás vallás nem igazság dolga, hanem érzés és ízlés dolga. Nem objektív tény, nem csodás jellegű, és minden egyénnek joga van arra, hogy a vallás azt mondja neki, ami neki tetszik. Newman a vallási liberalizmus elítéléséhez hozzáteszi, hogy a liberális elméletben sok jó és igaz elem is található. Hogy többet ne mondjunk, az igazságosság, igazmondás, józanság, önuralom, jóindulat, a liberalizmus elismert elve és a társadalom természetes törvényei. Éppen ezek a jó elemek teszik a liberalizmust sikeressé. Ez a siker pedig halálos veszélyt jelenthet a kereszténység számára. De, teszi hozzá Newman, a kereszténységet már túl sokszor érte látszólagos halálos veszedelem, ezért nem kell félnünk mostani új megpróbáltatása miatt sem. A végkövetkeztetés pedig ez, általában az egyháznak semmi többet nem kell tennie, mint folytatni a sajátos feladatait bizalommal és békében. Álljon helyt és lássa, hogyan szabadít meg az Isten. Végül megjegyezzük, bíborosi címeréhez a következő jelmondatot választotta, cor ad cor loquitur, szív szól a szívhez.
John Henry Newman vándorútja, Nemeshegyi Péter jezsuita tanulmányának második részét hallották, megtérésétől a bíborosi kinevezésig. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.